Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket egy olyan énekkel, amivel egyben a keresztelőre is készülünk. A 329. dicséret második versével: Nem éltem még a föld színén. Sok szeretettel köszöntjük mindazokat, akik hát hagyományosan is ide járnak, és illetve azokat, akik most a vendégeink. Folytassuk akkor az istentiszteletünket. A 225. dicséretünknek az első öt versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
ami további segítségünk tetőleg jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igét olvasom a rómaiakhoz írott levélből. A harmadik rész 19. versétől a rész végéig. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időkben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Imádkozzunk, hogy megértsük ezt a nehéz textust. Sokféleképpen vagyunk itt, Urunk, előtted. Sokféle érzelemmel, sokféle háttérrel, sokféle történettel. Lehet, hogy régóta keresünk téged, és nem találunk. Lehet, hogy régóta megtaláltunk téged, és mégis újra meg újra elveszítünk. Sok bizonyosságot kaptunk már tőled, mégis sok bizonytalanság van az életünkben, mert újra meg újra a körülményeinkre nézünk. Urunk, most segíts rád nézni. Segíts, hogy lássunk téged lelki szemeinkkel. Kérünk, hogy jelenj meg az igéd által, szent lelked segítségével. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket, hogy értsünk, hogy befogadjunk, hogy megújuljon az életünk. Azáltal, hogy ismerünk, és azáltal, hogy te vagy a része, te vagy az értelme az életünknek. Urunk, így kérünk, hogy hadd tegyük félre most a segítségeddel a minket nyomasztó problémákat. Hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjuk azt látni, nézni, érezni, amit te akarsz mutatni nekünk. Kérünk, hogy csendesítsd le az elménket, a szívünket. Adj teljes figyelmet, tiszteletet, jelenlétedet. Áldunk és magasztalunk, és várunk téged, Szentlélek, Jézus nevében. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket, készüljünk az ige hirdetésre egy Szentlélek hívó énekkel. Jöjj Szentlélek, szállj le rám! az az ige, amit Isten szentleges segítségű hívásával most hirdetni szeretnék közöttetek, meg van írva az Efézusiakhoz írott levél 4. részének a 22., 23. és 24. versében. Fennállva hallgassuk meg ezt az igét. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, akit Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az a mai alkalmunknak a címe, és ennek az újjászületés, megújulás sorozatnak a része, ez a címe, hogy átöltözve. Egy kicsit bevonlak titeket a készülésnek a küzdelmeibe, hogy amikor készültem, akkor eredetileg egy olyan provokatív címmel készültem, hogy vetköz és öltöz. Aztán ezt menet közben több minden miatt is el kellett vetnem. Belemerültem a szövegbe, és felhívták a figyelmemet egyes írásmagyarázók, hogy nem jó a fordításunk. Ez az új fordítás, amit felolvastam, ez nem teljesen az eredeti szövegnek megfelelő, ugyanis az eredeti szöveget nem felszólító módban írja Pál apostol, hanem egy ilyen hivatkozásképpen, hogy ez már megtörtént. Csináltam egy ilyen fordítást, hogy azt mondja, hogy úgy lettél tanítva, hogy levesd az óembert, aki romlott a gondolkodásában, hogy megújulj szellemi életértelmedben, hogy felöltözd az új embert. Tehát ez ilyen, nem tudom, nyelvtanban, hogy ez participális, vagy milyen alak, de nem is ez a lényeg. Nem egy felszólítás, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, hanem valami olyanról beszél, amire hivatkozik, hogy ez már megtörtént, és ez folyamatosan történik. És azért is fontos ez, mert nagyon sok lelkész esik, és én is gyakran beleesek ilyen szülőként is, meg lelkészként is egy ilyen imperatívusos mód, vagy csináld ezt, csináld azt. És nem erről van szó. Hát miről? Idézem azt a három kérdést, amit még pár héttel ezelőtt tettem föl, hogyha valakinek megvan a liturgiás lapja, vagy használja ezt a liturgiás lapot, akkor ezen rajta volt ez a három kérdés. Hogyha én újjászülettem, akkor mi történt meg velem, és mi nem? A második kérdés, hogy mit hiszek magamról? Mit hiszel te magadról? Hogy ki vagy te? Milyen az én képed? És a harmadik pedig, hogy az énedből, és majd előhívunk egy ilyen ábrát, a test, lélek és a szellemből, melyik részed irányítja az életedet? Ez volt a kérdés, a szellemed, a lelked vagy a tested? Visszanéztem a múltkor ige hirdetést is, és ez nekem különösen nehéz és kínos. Egyrészt, mert látom magamat kívülről, és azon kicsit sajnálok is benneteket, hogy ezt a prédikációt, az Andrásnak a gyenge makogását kell végighallgatni, és ebből kell összerakni, hogy mi is a lényeg. Tény az, hogy láttam, hogy amit én magammal készültem, ami számomra élmény volt, azt nem sikerült úgy átadni, ahogyan szerettem volna. Most azt mondjátok, hogy na, András nekifut még egyszer, ó, mekkora szenvedés lesz ebből, én is nagyon izgulok, és hát azért imádkozom azért, hogy Isten szent lelken engem is segítsen a megfogalmazásban, és titeket is a megértésben, hogy kövessetek. Nagyon rossz műfaj a prédikáció, mert én nézem a tekinteteket, és látom, hogy van benne valami, és olyan jó lenne, én sokkal jobban szeretem a beszélgetést, meg a kis csoportos alkalmakat, mert akkor rögtön kapok visszacsatolást, de arra biztatlak benneteket, hogy akár az igehirdetés után személyesen, nyilván a kapuban nem olyan ráérős ez a dolog, de mondjuk akár e-mailben, akár egyéb kis csoportokban jelezzetek vissza. Nagyon köszönöm azoknak, akik már jeleztek vissza, akár egy könyvet olvasva, hogy András, ezt nem értem, ezt magyarázd meg, aztán volt, hogy nem tudtam megmagyarázni, de hogy akkor is nagyon köszönöm a visszajelzéseket, és nagyon sokat épülök én is belőle. Hát na, ennek a terhével vagyok itt, hogy szeretnék tisztázni és bővebben, szebben elmondani, érthetőbben azt, amit a múltkor is, de azért is sorozat ez, mert tényleg, hát Pál apostol is ezt a római levélben, a Galata levélben, a Kolossi levélben újra és újra ragozza, súlykolja, úgyhogy én is most ezt kicsit ezt csinálom. Még az a nehezítő tényező, hogy amikor ilyen sokan vagytok, és most elég sok új arcot is látok ráadásul, nem tudom, hogy ki hol tart. Na, az a lényeg, hogy Isten tudja, úgyhogy ebben reménykedem, és hogyha, hát nyilván szeretnék úgy beszélni, hogy mindenki számára érthető legyen, de ez úgyse fog sikerülni, de Isten tud tolmácsolni. A múltkori kérdés az volt, hogy ha Krisztus újjászült, akkor nekem miért nem sikerül élnem az újjászületett életemet, az új életemet? Mi az, ami akadályoz, és mi az, ami engem folyton gáncsol? A mai új fogalmazásban úgy van, hogy ha én megkaptam az új ruhámat, akkor miért nem hordom? Vagy miért lopkodom vissza a régi ruhámat? Ez tehát a mai kérdésünk. És hát van egy kis segítségünk, itt ez a liturgiás lapon ez a pár kérdés. Tehát, hogyha valakinek ez segít, ez egy puska, hogy erről lesz szó a mai alkalommal. Ez adja az igehirdetés keretét, ez a három kérdés. Jó? Tehát, hogy mi történt meg, ki vagyok én, és hogy mi irányít engem. És van még egy másik keret, egy négyes keret, ez ne jegyetek meg, nem lesz 3x4=12, tehát hogy milyen síkokon történik ez a dolog. Van az igazság síkja, ezt most direkt kiemel, tehát van az igazság síkja, ez az első sík, van a hit síkja, van a cselekedetek síkja, és aztán van az érzelmek síkja. Tulajdonképpen van egy igazság, amihez nekem viszonyulnom kell, tehát én ezt vagy elhiszem, vagy nem. Már az igazság is egy nagy kérdés, hogy mi az igazság, de amit én igazságként felfogok, azt elhiszem-e, vagy nem. És akkor a hitem szerint, vagy a felfogásom szerint én mit cselekszem, illetve hogy mennyire támogatnak ebben az érzelmeim, ez a negyedik. Jó, tehát ezen fogunk így végigmenni. És kezdjük rögtön az elsővel, hogy mi az, ami megtörtént. Tehát, hogyha valaki keresztjénné lett és újjászületett, rögtön az elején megint tisztáznom kell, hogy a kereszténység erről szól. Tehát nem arról szól, hogy járok valahova, templomba. Nem arról szól, hogy én meg akarok felelni az Isten törvényének. Itt most azért is olvastam elég hosszan föl a római levélből, hogy nem egy törvényvallás a kereszténység. Olyannyira nem, hogy még Pált az a vád is éri, hogy akkor sútba várjuk a törvényt, az már haszontalan, nem is kell a törvény, nem is kell nekünk engedelmeskedni a törvénynek. És hát majd ezt jó ki kell artikulálnom, hogy mi van a törvénnyel, lehet, hogy majd végig vissza is kell erre térnünk több alkalommal, de nem törvényvallás a kereszténység. Azt mondja Pál apostol, hogy aki szereti Istent és a fele barátját, a törvényt betöltötte. Ilyen egyszerű. Tehát a kereszténység a szeretet vallása, ezt szeretném kétszer aláhúzni, tehát a szeretet vallása, és persze ezt se tudjuk betölteni. Tehát, hogyha valaki úgy jön ide kívülállóként, hogy na, itt a gyülekezet tagjai biztos nagyon szentek és szeretőek, akkor lehet, hogy csalódni fog, biztos. Sok szeretetet fog látni, csak azért nem lesz ez se tökéletes. Úgyhogy nem vagyunk tökéletesek, és ez a kérdésre a válasz, hogy mi történt meg, hogy az megtörtént, hogy a törvényt, mivel hogy mi nem tudtuk betölteni, valaki betöltötte helyettünk. Ez megtörtént. Jó, tehát mi elbuktuk. Mi elbuktuk a törvényt, nem tudunk semmit sem tenni a saját erőnkből, amivel eleget tudnánk tenni. Magyarul a törvény nem képes megmenteni, sőt elveszít engem, a zsidót is, a pogányt is, sőt még a keresztényeket is. Jó, tehát megegyezhetünk, hogy zsidók, pogányok, keresztények egy platformon vannak, hogy mindenki vétkezik. Erről szól a Róma 3.23, ugye mindjárt vétkeztünk, és hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Innen indul mindenki, de nem ide érkezik, mert azt mondja, pont ez a lényeg, hogy mi az, ami megtörtént, hogy Jézus Krisztus igazsága betöltötte a törvényt. Jézus maga mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. és ezt ő betöltötte úgy is, hogy szent életet élt, teljesen Istennek tetsző életet élt, és úgy is, hogy ami az igazság részéről kárhoztatta a világot, a törvény által kárhoztatta a világot, azt ő magára vette a kereszten, tehát ő magára vállalta azt a büntetést, amit a törvény rajtunk akart végrehajtani. Tehát ez a kereszténység lényege, ez az, ami megtörtént, ez az igazság. Ez egy kívülálló, rajtunk kívülálló igazság, ez megtörtént, és aki jön kereszténységet tanulni, és jön úgy, hogy na, akkor mit tanítanak ezek a keresztények, ezzel szembesül, hogy itt van egy ilyen igazság probléma, és hogy Jézus az igazság, ő az út, az igazság és az élet, és ő meghalt a mi igazságtalanságunkért. Jó, tehát ez megtörtént. Na, de mi nem történt meg? Nem történt meg a mi bűntelenségünk. Lehet, hogy valaki ezt várja, hogyha én keresztény lettem, akkor bűntelen lettem. Teljesen megváltoztam, éljen, akkor nekem most már nagyon jó, Istennel is jóba vagyok, örök életem garantált, teljesen jó. Na, ez viszont nem történt meg. Tehát még nem lettem tökéletes azáltal, hogy Isten igazságát megkaptam, én még cselekedeteimben, viselkedésemben nem vagyok tökéletes. És most kérem ezt a képet, erre még fogok utalni, nem tudom, kedves vetítő, hogy ki tud nyújtani, hogy amikor én megkaptam az Isten lelkét a szellemembe, akkor ott valami megtörtént, én kaptam egy igazságot, kaptam egy új identitást, de a lelkem és a testem azok még a régi reflex szerint működnek. Ha valaki megtért, akkor nem, tehát például a teste nem változik meg, ha csak nem elkezd fogyókúrázni, vagy hízókúrázni. Tehát a testem ugyanolyan marad, ha magát a életmódomat nem változtatom meg, akkor a testem változatlanul marad. Ezt mondja tehát ez az alapállapot, hogy mindenki vétkezett, és hiába van a Isten dicsőségének. És hadd mondjam azt, hogy ez egy annyira belénk súlykolt dolog, hogy sajnos egyházilag lehet, hogy ebben én is hibás vagyok, de talán a szüleinktől is ezt tanuljuk, meg a tanárainktól, hogy hibáztál, a hiba van aláhúzva kétszer. Hibás vagyok, és hiába vagyok az Isten dicsőségének, és a hibán van a hangsúly. És hadd hívjam fel a figyelmeteket, a folytatásra, amit olvastam, csak könnyen elsikkad, azt mondja, hogy hiába van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Tehát én hibás vagyok, én bűnöztem, vétkeztem, de Isten ingyen adja az igazságát. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ami azt jelenti, hogy ha én keresztény lettem, és elfogadtam ezt az igazságot, akkor az az állapotom, vagy az a státuszom, hogy igaz. Na, ezt nehéz elfogadni. A keresztény felismert az elveszettségét, és hiszi, hogy Jézus Krisztus megváltott. És itt hadd olvassak még pár verset, mert annyira fontos, hogy érzékeljük, és érdemes ezt majd otthon kikeresni, és aláhúzogatni, ha valakinek nincs itt a Bibliája. Azt mondja itt a 26. versben, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, mármint Isten, igaz, meg Jézus Krisztus, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát itt a hitnek az érdekessége, hogy amikor mi hiszünk Jézusban, akkor az ő igazságában is hiszünk, az ő megváltó halálában is hiszünk, és az minket igazzá tesz. Nagyon fontos, átalakít. És hogy még jobban kihangsúlyozza a 28. vers, ezt figyeljük, azt mondja, hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Na, ezt adjuk össze. A törvény cselekvésétől függetlenül. Tehát magyarul, akárki vádol minket, a szomszédaink, a hozzátartozóink, hogy hát te nagyon tökéletlen vagy, nem tartod meg a törvényt. Hiába lettél keresztjén. Nem hiába. Mert lehet, hogy még nem vagyok tökéletes, biztos, hogy nem vagyok az, de mégis történt valami. Az én státuszom megváltozott. Nyilván szeretném, hogy viselkedésem is és a személyem is megváltozzon, de ezen lassan megy. A bűn, tehát a törvény cselekvésétől függetlenül kapom az igazságot. Hol akadunk el? Itt látjátok, hogy néha rátérek az elakadásokra. Tulajdonképpen nem veszük komolyan ezt a státuszt, hogy igaz vagy. Na de hát, hogyha én rosszat teszek, akkor hogy lehetek igaz? Hát, hogyha én még mindig vétkezek, akkor nem egy visszaeső vagyok, egy mocsok vagyok. De magamat is szeretem néha hát elkapálni. De az a helyzet, hogy ott az elakadás, hogy nem veszem komolyan azt, amit Isten mond rólam, hogy igaz vagy, és Krisztus igazság palástját teríti rád, amit fel kell venned. Vedd föl. Ez a tied. Isten úgy tekint rád, mint a saját fiára Jézusra. Ez most tudom, hogy nagyon nehéz, és szoktak ilyen gyakorlatokat csinálni azért, hogy átéljük, hogy tudod azt magadra mondani a tükör előtt, hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Igaz vagyok. De rosszul hangzik. Hát nagyon büszkén, vagy nem tudom, nagyon felvágósan hangzik. De hát nem az én érdememért, és nem az én cselekedeteim miatt, hanem egészen más miatt. Ettől teljesen független az, hogy én mit kaptam Istentől. Tehát nagyon fontos ez az első lépés, hogy én az igazságot lássam, hogy Jézus Krisztus igazzá tett, mert ő igaz. A második dolog az, hogy mit hiszel magadról? Mi az én képed? Milyennek tartod magad? Ki vagy te? Az új ruha magamra vétele, ez tulajdonképpen a hit. Ugye az előbb mondtam, hogy elhiszem ezt az igazságot. Elhiszem az igazságot. Igen, ez rendben is van, úgy általában elhiszem. Hát persze, Jézus azért jött, hogy megmentse az embereket, és hogy ő meghalt a bűnösökért. Na de az, hogy én is benne vagyok, ez, hogy magamra nézve is igaz, ez nagyon fontos. És itt a megtérés és az újjászületés, ezt mondtam a múltkor, hogy az érem két oldala. A megtérés újjászületés, ez egy paralel dolog. A megtérésben nagyon ott van az én mozdulatom, vagy az én érzéseim. A megtéréskor tulajdonképpen én döbbenek rá valamire, azt érzem, hogy én rájöttem, hogy elvesztem, én vallok bűnt, esetleg konkrétan is, hogy ez is ez a bajom, én érzem a szükségét annak, hogy meg legyek mentve, és én hívom Jézus Krisztus az életembe, hogy Uram, gyere be az életembe, szükségem van rád, mint megváltóra és mint Úrra. Ez a megtérés, és ezt hát úgymond én csinálom, vagy mondjuk így, hogy én csinálom. Persze nyilván ott van, hogy ezt nem egyedül csinálom, ezt már Jézusnak a lelke, Isten szent lelke már műveli bennem. De van az újjászületés dimenzió, amikor történnek velem a dolgok. Ez olyan, hogy a baba is ugye megszületik, de nem ő csinálja, hanem kinyomják az anyaméhből, és megszületik erre az új világra, az új életre. Tehát velem történik az újjászületés, és bár benne vagyok, nem én tehetek róla. Mi az, amiről nem én tehetek? Az, hogy új szellemet kapok. Megint kérem vissza a rajzot. Tehát az az űr, ami az én bensőmben volt, a szellemi részben, nem volt ott Isten. Azért, mert a bűnesetben kikerültem az Isten közeléből, és az Isten is kikerült belőlem, és egy űr van ott a szellemem helyén. Ezért mi az, ami irányított idáig? A lélek és a test. A lélek és a test hogy irányít? Hát minden érzésen, vágyon és egyeben keresztül. De most, hogy új szellemet kaptam, ez itt egy teljes megváltozás van. Most ez láthatatlan. Ez csak hitben tudjuk elfogadni, és most ezt akarom súlykolni, hogy ezt higgyük el, hogy egy új dolog született bennünk, új szellemet kaptam, bennem lakik az Isten szent lelke. Lakozást vesz bennünk Isten szent lelke. Ez most egy ilyen furcsa dolog, hogy most szellemnek hívjuk a belső részt, és akkor mégis Isten szent lelke. Tulajdonképpen az Isten szent lelkét mondhatjuk, hogy a szent szelleme, ami szokásaink miatt szent léleknek hívjuk, de igazán egy szellem, tehát Isten szellemi lény. Tehát új szellemet kapok, bennem lakik Isten szent lelke, elkezdődött egy új élet, méghozzá az örök életem. Nem akkor lesz örök életem, amikor én meghalok, hanem az örök életem most elkezdődött. Ez perfektum, ezt a múltkori rajz mutatta, hogy ez, amikor én megtörtem, újjászülettem, ez megtörtént. Ez is láthatatlan, ez felfoghatatlan, hogy valami elkezdődött, amit nem is tudok érzékelni. Hát így van, ez csak hitben tudom elfogadni. Úgyhogy elkezdődött az új életem, és a legutolsó, hogy Isten úgy néz rám, mint Krisztusra. Úgy néz rám, mint Krisztusra, mert Krisztus látja a szellememben. Krisztus igazságát látja a szellememben. Hát de jó neki, hogy ő ezt látja, én meg nem látom, ez a gond. Ez kell, hogy mi hitben lássuk, hogy a szellemünk megváltozott. Na, ezt nehéz feldolgozni. A szellemünk megváltozott, azért, mert a testünk és a lelkünk ugye nem változik, ezt mondtam, hogy ugyanazok a reflexek határoznak meg. Ugyanaz a testem, ugyanaz a fáradtságom, ugyanazok a fájdalmaim, ugyanazok a görcseim, és nem tudok tovább lépni. A test és a léleknek van egy tehetetlenségi ereje, és hát visszahúznak, de hadd utaljak itt néhány dologról. A Efézus 4.20-at olvasom, azt mondja, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Tehát nem így tanultátok a Krisztust. Tehát Krisztust tanulni kell. Ez a dolog, hogy a szellemünk megváltozott, ez megtörtént ugyan, de a lelkünknek és a testünknek tanulni kell. Ez egy tanulási folyamat. Majdnem, ahogyan egy kisbaba is megszületik és táplálni kell, ugyanúgy a lelkünket is és a testünket is táplálni kell ez az új identitással. A Kolossé 3-ból is olvasok, a Kolossé 3:10. Azért érdekes ez a kolosséibeli megfogalmazás, mert ez viszont azt a fordítást hozza, ami teljesen visszaadja az eredeti görögöt. Azt mondja, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Tehát figyelem, azt mondja, mert levetkőztétek, mert felöltöztétek. Tehát magyarul megtörtént. Ez a szellemi dolog, ez megtörtént. Vegyétek úgy, hogy ez egy valóság, egy igazság. Ez megtörtént, és minden páli levél erről szól, hogy mivel ez megtörtént, ez a szellemetek, éljetek a szellemetek szerint, az új státuszotok szerint. És itt van itt is a tanulási folyamat, amit olvastam az előbb, azt mondja, hogy tehát felöltöztetek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Hát a megújulás az a tanulás, hogy egyre jobban megismerje őt. A megismerés, megújulás, ez a tanulás, hogy megismerem őt, és formálodok. Kicsit úgy, mint a katonaságnál az igazodj. Aki volt katona, hát úgy kell igazodnom, hogy látnom kell, hogy meddig tart a másiknak a cipőorra, és akkor nekem is ahhoz kell igazodnom. Tehát látnom kell, néznem kell a Krisztust, és hozzá kell igazodnom. Ez a tanítványság, és erről beszéltünk a kereszteléskor is, hogy Jézus tanítványságra hív minket. Tanulni kell a Krisztust. És valaki kérdezte, hogy hát itt a gyerekeknek van ifi, a felnőtteknek nincsen valami ilyesmi. De van. Itt vannak a keresztkérdések és az összes házi csoport. Tanuljuk a Krisztust. Ez egy keresztény életpálya modell, vagy egy karrier modell, hogy mindig tudunk tanulni. Tehát mindig van mihez igazodni, mindig van mit magunkra venni. Egyre jobban megismerjük őt, és elváltozunk az ő ábrázatára. Tehát ez egy bátorítás ebben a pontban, hogy a hitnek az építése azzal jár, hogy olvasom a Bibliát, olvashatok evangéliumokat. Én nagyon sokszor ugye eltértem az evangéliumtól, olvastam Ószövetséget, meg Újszövetséget, de olyan jó érzés mindig visszatérni az evangéliumhoz, Jézusnak a tisztaságához és az egyértelműségéhez. Olvashatok evangéliumot, és gyönyörködjetek Krisztusban. Szemlélni a Krisztust, amíg végül belsővé nem válik. És itt az elakadás, hogy nagyon sokszor ez van, hogy de hát
Nem látszik rajtam, hogy igaz lennék, én visszaeső bűnös vagyok, én egy lúzer vagyok. Ha keresztény vagyok, egy lúzer keresztény vagyok, mert nekem sose sikerül azt, amit többieknek úgy látom, hogy megy, én nekem pedig nem megy. És hadd mondjam azt, hogy nem így van, hanem meg kell újra próbálni, ez majd a következő pontban mindjárt ki is derül, hogy hogyan. Mert most jönnek a harmadik kérdés, hogy melyik részed irányít. Régen ellenállás nélkül vitt a test és a lélek. Mert hiányzott az Istennek a hívása, hiányzott az Istennek a szelleme belőlem. Ugye vittek a vágyaim, vittek a megfelelési kényszereim, vittek azok az elvárások, ami a társadalomból jönnek, amik vagy jók, vagy rosszak. Sok esetben, ha jók is, sokszor törvény lesz. És a törvénynek meg akarok felelni. És akkor nem hitből és nem szeretetből csinálom, hanem megfelelésből. Úgyhogy most van egy ellenszél, van egy alternatíva, hogy ott a Szentlélek bennem, és én engedelmeskedni akarok a Krisztusnak. Egy harc tör ki, és itt ez a cselekedetek szintje. Ugye előbb volt az első pontban volt az igazság szintje, a második pont volt a hit szintje, a befogadásnak a szintje, a felöltözésnek a szintje, és most pedig a cselekedetek szintje, ez tulajdonképpen egy állandó vetkőzés és öltözés. Mert harcba vagyok, tudnék az új szellemem egy csomó mindenre rávilágít, hogy az nem lesz jó. Amit eddig csináltál, az akkor sem volt jó. Hát most a világosságba került, és nagyon rosszul esik nekünk bevallani, hogy valamit nem jól csinálunk. És akkor ilyenkor jön a bűnvallás, hogyha tényleg engedelmesek vagyunk ennek a szellemnek, és elfordulunk. Tulajdonképpen itt a ruha levetése, hogy amit rossz szokást felismertünk, ami rosszat felismertünk, attól elfordulunk. Megvalljuk, tehát lefényképezzük, hogy itt a baj, és aztán azt mondjuk, hogy ez nekem nem kell, ez Krisztusnak nem kell. Úgyhogy itt innentől kezdve megtagadom, ellenállok, ami vágy, vagy ami rossz szokásom és beidegződésem, nem tudom, mit mondjak, ami aránylag semleges, hogy ne sértsek meg senkit. Ez talán a gyerekeknek is szól, meg a felnőtteknek is. Talán tudjuk ezt, vagy ismerjük ezt a rossz szokást, nem tudom, hogy kinek a szokása, vagy kinek nem, hogy nagyon sokan még este vagy a mobiltelefonjukon, vagy a számítógépükön még kütyűznek. Mondom, én hallottam felnőttektől és gyerekektől is, hogy ez gond. És hát mondják a tudósok is, meg a szakemberek is, hogy nem jó képernyővel elaludni, vagy képernyőt nézni az elalvás előtt, mert az agyunknak se jó, a szemünknek se jó, a lelkünknek se jó, mert felzaklat, nem tudunk jól aludni, teletesszük képekkel az agyunkat, és arról fogunk álmodni. Nem jó. Hát tudjuk az agyunkkal, de mi van a vágyainkban? Hát egész nap gürcöltem, és egész nap gűriztem, és most hát ennyi jutalom jár nekem a nap végén, nem, hogy végignézem a híreket, vagy végignézem a kedvenc videómat, vagy a YouTube-omat, vagy nem tudom mit. Megjutalmazom magam egy kicsit, és akkor ezzel megnyugszom, és nem jó. Tehát valahol tudjuk, hogy nem jó, és mégis ezt csináljuk. Persze lehet, hogy most vitatkoztok, hogy de nekem jó. Te nem mondd meg nekem, hogy ez nem jó. Szívesen vitatkozom erről, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg, nem ez a... Most csak azt mondom, hogy aki felismerte, hogy nem jó, aki nem ismerte, nem kötelező felismerni, de aki felismerte, azt is sokszor sikertelenül küzd ellene. Mert olyan könnyen előkerül, vagy nem tudom, olyan könnyen emészhető dolog. És itt egy harc van a testünk és a lelkünk és a szellemünkben. Mondanám azt, hogy hát a szellemedre hallgatva mit súg a szellem? Mit akar Krisztus? Hát az, hogy fejezd be a napodat szépen, aludj jól, pihenj ki magad, készülj fel a következő napra. Talán szedd össze azt, amiért hálát adhatsz. Mondj egy hálát. Zárjad le a napodat. Nyugodj meg. Ne zaklasd magad. Ismerd fel azokat a dolgokat, amiket rosszul csináltál. Tehát Isten lehet, hogy egy önvizsgálatra hív engem este. És hát na, itt van, látjátok, itt van már a harcnak a lényege, hogy ez nem annyira vonzó. Én most kicsit szeretnék szellemi rágógumizni. Hadd nézzek egy filmet. És érzem azt, hogy a bennem levő Krisztus szeretne valami mást. Szeretne velem kapcsolatba kerülni. Egész nap rohantál, egész nap gürcöltél, igen, és most megérdemelnél valami jót. De én is megérdemelnék, szeretnék veled kapcsolatba kerülni. Na, csak ezt a hívást halljuk meg. Persze ez lehet reggel is, Isten szeret minket reggel is megszólítani. Jézus Krisztus mindig reggel ment el csendesedni, csendességet tartani. Nem tudom, hogy ki hogy ébred, van, akinek csak a kávé infúzió segít reggel, hogy elérje az üzemi hőmérsékletet. Van, akinek ki kell nyitni a naptárát, hogy rögtön felszökjön a vérnyomása, és akkor már is indul a nap. Van, aki benyomja magába a reggelit, van, aki nem reggeli nélkül indul el. Na, szóval megvannak a rítusaink reggel, de igazán az a kérdés, hogy Uram, te mit akarsz? Ott vannak a vágyaim, meg ott vannak a szokásaim. Ezek diktálnak. De megkérdeztem az Úr Jézust, hogy ő mit akar? Mit szeretne reggel, mit szeretne este? Na jó, de mi lesz a filmemmel? Mikor nézem meg a filmemet? Nem mondom meg, hogy mikor, tehát én nem tudom, majd Isten megmondja, mi lesz a filmünkkel. De minden esetre ez a harc megy, tehát van egy negatív oldala, hogy felismerem a rosszat, és ellenállok, és megvallom, és ellenállok, és le akarom vetni, mint egy rossz ruhát, és érzem a jónak a hívását, a vonzását, hogy ez kellene. És azt mondja Jézus, hogy róla vegyük a példát, azt mondja, hogy nem tettek semmit magamtól. Én azt teszem, amit látok, hogy az Atya tesz. Tehát Jézus, nézzétek meg, ilyen kapcsolatban az Atyával, Istennel, hogy látja, hogy mit tesz az Atya. Tehát amíg az Atyám munkálkodik, addig én is munkálkodom. Mert látom, hogy ő mit tesz, és azt teszi a Fiú is, amit az Atya. Úgyhogy valami ilyesmire hívlak titeket, hogy nézzetek föl, hogy Uram, te mit csinálnál? Te mit szeretnél csinálni? Adjuk meg ezt a helyet Istennek. Van egy ilyen angol mondás, hogy let go és let God. Hogy engedd el ugye, a tiédet, és hagyd Istent. Tehát, hogy ő csinálja. Mert nagyon sokszor azzal is szembesülünk, hogy van valami feladat, de nem tudom megcsinálni. És próbálok görcsölni, erőszakolni, izzadni, és nem megy. És tudom, hogy szeretni kéne ezt a szomszédomat, de nem tudom, mert minden, neurotikus allergiám van rá, és minden szőrszálam azon vagyok, hogy jaj, csak elkerüljem. És akkor azt a sugást hallom, hogy de Isten szereti a szomszédodat is. Nem már. Hát Isten szeresse. Na, de Isten benned is benned van. Na, itt jön a konfliktus, hogy Uram, jó, én nem tudom szeretni, akkor te szeressed. Rajtad keresztül akarom szeretni. Vigyél neki valamit, vigyél egy csokit, vagy vigyél egy virágot. Ne. Tehát érezzük, hogy Isten feszegeti a határainkat, de ezt magunktól nem is tudjuk megtenni. Itt kell nagyon a ruha levetkőzés és a ruha felöltözés. És itt van ez a régi történetem, amit a keresztkérdésen mindig elmondok, hogy ha én egy börtönviselt, illetve börtöntöltelék vagyok, és engem bedugtak a dutyiba, és várom az ítéletet, és egyszer csak jön Jézus, én nem tudom, hogy ő, de jön egy ember, aki bejön az én elítélésem, illetve az ítélet végrehajtás napja előtt, és azt mondja, hogy cseréljünk ruhát. És ő kibújik a civilből, és engem kiránt a rabruhámból, és átöltöztet. Itt az átöltözés. És rám adja a civil ruháját. És kinyom engem az ajtó, hogy menjél. És én pedig eléggé magabizonytalanul kimegyek, hogy de hát engem most megint elkapnak, de érdekes, ha az őrök szalutálnak, és azt mondják, hogy viszont látásra, én pedig civilbe kisétálok. És kint az utcán kezdem ízlelgetni, hogy szabad vagyok, pedig hát másnapra volt az ítélet végrehajtás. Akkor mi lesz most velem? És másnap olvasom az újságban a saját nevemet, hogy Zámbó Andrást kötél általi halállal. Na jó, tudom, most már lassan halálos ítélet sincsen. Na mindegy, hogy végrehajtották az ítéletet, és akkor vége megoldott a probléma. Na igen, ám, de én akkor ki vagyok? És ki volt az ember, aki bejött? És akkor elkezdem nézni a ruhámat, te jó ég, ez az ő ruhája. És tapogatom a zsebeimet, és előveszem a személyigazolványt, és azt látom, hogy nem az én nevem van rajta, hanem az, hogy Jézus Krisztus. Teher rajtam, igen. Na akkor most, ha én úgy élek, mint Zámbó András következő napon is, akkor lehet, hogy visszakerülök a dutyiba és az ítéletre. Tehát az egyetlen megoldás az, hogy én annak az életét folytatom, aki abba hagyta az életét, én értem. Tehát én visszacsúsztatom a zsebembe ezt a személyigazolványt, és azt mondom, hogy hát akkor Jézus Krisztus éljen. Nem tudjuk máshogy csinálni, saját erőből nem. Az ő életét kell élnem, aki odaadta az életét, értem, hogy ezt folytassam. Elakadások. Igen, de sokszor győz a testi vágy, és visszaesek. Mi van akkor? Azt mondom, hogy semmi baj. Illetve Jézus mondja, hogy hányszor bocsáthatunk meg, még 70-szer, 7-szer is. Próbáld újra. Bocsáss meg magadnak, hogy megint elbuktál, mert Isten már megbocsátott. És lehet, hogy 491-szer, ugye 70-szer 7 az 490, lehet 491-szer nem fogsz elbukni. Vége láthatatlan, kimeríthetetlen lehetőséged van Isten által. És akkor az utolsó, az érzelmek, és itt a legtöbb elakadás, miközben én már ezeket tudom, ezeket az igazságokat, még magamra is elfogadtam, de nem tudom megélni, mert úgy érzem, hogy vádolom magamat, hogy már megint rosszul csináltam valamit, hogy elégedetlen vagyok, hogy ez nem járja. És a meg nem bocsátás, hogy nem csak, hogy megint elrontottam, hanem végigmentem ugyanazon az úton, amin régen, a régi életem szerint. Nagyon fontos, hogy az érzelmeink is átgyúródjanak és átalakuljanak, és ez nem abból lesz, hogy mit cselekedtem. Nem a sikerélményeimből lesz. Jó? Tehát nem. Ez is a szemlélésből lesz. Én nekem szemlélni kell Isten, szemlélni kell Jézus Krisztust, és hallani az ő hangját. Olvasni az igét. Tegnap a lelkész beiktatáson ezt a igét idéztem az áldáskor, amikor a Szabó Lacit megáldottam, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt Jézusnak mondja Isten, nem nekem. Akkor mondhatom én ezt valaki másra? Hát most mondtuk, hogy úgy néz rám Isten, mint Jézus Krisztusra. Akkor ezt kéne hallanom. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, vagy szerelmes lányom, mindegy. Jó, tehát így kellene tudni megállni Isten előtt, hogy nem egy elvetendő bűnöst néz engem, hogyha én Krisztusban hiszek már, hanem hogy Krisztust látja bennem, és az abban a Krisztusban gyönyörködik, akit én elfogadtam, és akinek az igazsága rajtam van, és azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Na ez a motiváció, ez a töltés, ez a tankolás, amit a keresztények tehetnek, és ez tényleg megtölt minket Isten szent lelkének az örömével, a békességével, a szeretetével, szeretet, öröm, békesség, a szent lélek gyümölcse. És ez gyógyít. És még akár a testünket is gyógyítja, és örök életet ad. Befejezem itt összefoglalom, amit eddig mondtam. A ruhacsere, az átöltözés, ez megtörtént, aki keresztjénné lett. Tehát aki megtért, újjászületett, megtörtént. Akinél ez nem történt még meg, az kérheti. Tehát akkor imádság, kérjük, hogy Uram, szeretnék megtérni, szeretnék újjászületni. Mutass utat. Lehet ezért imádkozni, ez egy csoda, mindenkinek kívánom, hogy élje át, beszélgessen előtte járókkal, imádkozzon és kérje. De aki már átélte, az vegye úgy, hogy megtörtént, és új szelleme van, és új élete van, és örök élete van. És az igazság, ugye ez az első, hogy Jézus Krisztus eleget tett, nem csak a világért, hanem én értem is. Itt az új ruha. Kész van az új ruha. Második dolog, én ezt hiszem, magamra nézve is elfogadom, és felveszem ezt a ruhát. A harmadik, hogy én nem csak, hogy felvettem ezt a ruhát, hanem újra és újra végignézek a ruhámon, és azt szerint cselekszem. Végignézek az igazságán Krisztusnak, és megharcolom azt, hogy leveszem a régit, és fölveszem az újat minden nap. És hogyha ezt meg tudom tenni, az érzelmeim lassan követnek, és úgy fogom magam érezni, mint Jézus Krisztus, aki az Atya szeretetében sütkérezett, az Atya gyönyörűségében sütkérezett. Adja Isten, hogy ezzel a vitaminnal táplálkozzunk, és így tudjunk növekedni és tanulni a Krisztust egész életünkben. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 41. énekes, az új énekesvezetünk 41. énekével egykorói kedves dolgok, menjetek. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a hívásod, köszönjük azt a szemléletet, amit adsz, köszönjük a te szemedet, amin keresztül magunkra nézhetünk. Mennyire más ez, mint ahogy mi látjuk magunkat, vagy ahogy mások látnak minket. Mennyire más, hogy láthatjuk így a kudarcainkat és a felsüléseinket. Úrunk, annyira szégyeljük magunkat sokszor, hogy nem megy, sem jónak lenni, sem törvényt betartani, sem kereszténynek lenni nem megy. Köszönjük a feloldozásodat, hogy ez mind másodlagos, és nem is eszerint ítélsz meg. Azért bennünk van ez a reflex, hogy szeretnénk jók lenni, és úrunk, arra kérünk csak most, hogy hadd engedjük érvényesülni Jézust bennünk. Hadd higgyük el, hogy Krisztus a saját lelkét, szellemét adta belénk, és hogy mi nekünk újjászületett szellemünk van, és te emiatt gyönyörködsz bennünk. Segíts, hogy ez az új ismeret, ez az új identitás, ez az új szemlélet, ez hasson a testünkre, hasson a lelkünkre, hasson a természetünkre, a viselkedésünkre, a gondolkodásunkra. Te moss át minket teljesen. Urunk, eléd hozzuk tényleg a felsüléseinket, a szégyenünket, amikor vagy nem sikerült valami, vagy csőttömegnek éreztük magunkat, vagy amikor téged vádoltunk, mert nem úgy tettél valamit, ahogy elvártuk volna. Urunk, mennyit pereltünk veled, mennyit szidalmaztunk téged esetleg, hogy milyen Isten vagy te. Urunk, most látjuk, hogy mennyire testi, meg lelki módon közeledtünk hozzád, és ítéltünk meg téged, magunkat is, és az eseményeket is. Segíts, hogy a elkövetkezendő szenvedések, vagy próbák elé is így nézzünk, vagy így menjünk, hogy mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy hogyan bukunk el. De akkor is te gyönyörködsz bennünk Krisztus miatt. És hisszük, Urunk, hogy ez az új szellem, ez minket átalakít. Hisszük, hogy örök életünk van, hisszük, hogy elkezdődött benned levő életünk. Igen, szeretnénk hálából hasonlítani Krisztusra. Szeretnénk egyre többet, több területet átadni Krisztusnak. Jöjj, Szentlélek, és te mosd át a szívünket, lelkünket, a vágyainkat is, hogy tudjunk rád nézni, benned gyönyörködni, ellesni tőled azt, amit te csinálsz. Hadd nyíljanak meg a füleink, hogy meghalljuk a súgásodat, a te szelíd hangod és a súgásod hadd nyomja el a kiabáló tömeget körülöttünk, az elvárásokat, a megfelelési kényszerünket. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus megfelelt egyszer és mindenkorra. Kérjük, Urunk, ezt a szabadságot, ennek az átélését és ennek az érzelmeit is. Ajándékozz meg minket a szabadságoddal. És Urunk, így szeretnénk látni az átalakulást, igen, gyarló módon szeretnénk látni is, igen. Szeretnénk látni, hogy megváltozunk, megváltoznak a tetteink is, a cselekedeteink is, megváltozik a viselkedésünk is, hogy türelmesebbek leszünk, hogy az önzésünkből veszítünk, hogy észreveszünk másokat is, tudunk segíteni nekik. Urunk, így szeretnénk észrevenni a rászorulókat, szeretnénk most imádkozni és közben járni azokért, akik testileg vagy lelkileg bajba jutottak, akik szegények és nélkülöznek, kérünk, indíts minket adakozásra. Azok, akik elvesztették a talajt a lábuk alól, kérünk, hogy indíts minket arra, hogy tudjunk vigasztalást mondani, tudjunk nekik reménységet adni, tudjunk nekik az ígédet hirdetni, tudjunk nekik téged adni. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért, te segíts föl őket, gyógyítsd meg őket, még azokat is, akik halálos ágyukon vannak, te legyél velük, és hogyha az az akaratod, hogy nekik menniük kell ebből az életből, a te vigasztalásodat, a te személyedet add nekik, hogy lássák, hogy hozzád mennek, és csak az egyik kezedből a másik kezedbe mennek. Így tölts el minket, Urunk, a szent lelkeddel és az örök életnek a reménységével, örömével, hogy lehessünk tántoríthatatlanok és megingathatatlanok hitben, és lehessünk olyanok, mint Ábrahám, aki bár nem látta, és lehetetlennek vélte, mégis hit benne, hogy te adhatsz neki örökséget és örököst. Így hiszünk benned, Urunk, látjuk, illetve hisszük Krisztusnak a feltámadását, azokat az erőket, amiket te a birtokában vagy, és így kérjük, Urunk, hogy hadd kapjunk ezekből mi is, és ezekkel az erőkkel jövünk és járunk közben a vezetőinkért, mindazokért, akik terheket hordoznak. Imádkozunk a tanárokért, a pedagógusokért, az ő megbecsülésükért. Imádkozunk az egyházi és a világi vezetőkért. Kérünk, Urunk, hogy Te adj nekik bölcsességet, felülről való útmutatást, adj szent lelkedet. Jöjj, Szentlélek, áld meg minket, ölelj magadhoz, legyél velünk, hadd gyönyörködjünk benned. Jézusért. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünkhöz érkeztünk, de ezt most még ülve énekeljük, mert aztán a himnuszhoz állunk majd föl az áldásvétel előtt. Igazságban, szellemben. Úgy énekeljük, hogy ez egy imádság, és figyeljünk a szövegre. Aradi vértanúkra emlékezve, illetve népünkért imádkozva énekeljük a himnuszt. az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.